Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk újfent. Különösen hálásak vagyunk, hogy közel van már az úrvacsora vételnek az alkalma, az ideje. Kérünk téged, Urunk, hogy te készítsd a szívünket erre az áldott és kiemelt alkalomra. Szeretnénk, Urunk, úgy odajárulni majd holnap reggel az úrasztalához, hogy közben tudjuk, megtapasztaljuk, te mérhetetlenül szeretsz bennünket, bűneinket elfedezed, elveszed és eltörlöd. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ez az élő reménység tudjon áthatni bennünket. Eléd hozzuk, Urunk, újra ezen az estén is azokat, akik nem tudnak velünk közösségben lenni, és akik nem lesznek holnap sem itt. Kérünk, Urunk, különösen is légy kegyelmes a betegekhez, és amikor otthonaikban élnek majd az úrvacsorával, add, hogy ugyanazt a közösséget tapasztalhassák, hogy te jelen vagy, hogy te templommá szenteled a betegágy környékét, azt a szobát, hiszen ahol együtt vannak a te nevedben, ott te ott vagy jelen. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a sebzett szívűekért, vigasztald őket, különösen könyörgünk, ami hűséges barátunkért, testvérünkért, aki elveszítette az édesanyját, hogy vigasztald őt és erősítsd az ő fájdalmában. Könyörgünk, Urunk, hogy mindaz, amire nekünk ma este szükségünk van, hadd lehessen érthetővé a te igédből. Tudjuk, Urunk, hogy egy ige hirdetés, egy üzenet hangzik el, és mi mégis sokfélék vagyunk, sok háttérből jöttünk, de a te szent lelked pontosan azt tudja átadni nekünk, amire szükségünk van. Így könyörgünk azért, hogy használd az ige hirdetőjét, és tisztítsd meg szívét, és a mi szívünket, hallgatókét is, hogy igazán tudjuk érteni, befogadni, és aztán meg is cselekedni a te szavadat. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a tegnapi igeszakasznak folytatásaképpen, Mózes 4. könyve 22. részéből a 36. verstől kezdődően a 23. rész végéig. Az igét és magyarázatát leülve hallgassuk meg. Tehát Mózes 4. könyve 22. fejezetének 36. versétől kezdődően így olvassuk Isten írott igéjét. Amikor meghallotta Bálák, hogy jön Bálám, kiment eléje Ír Moábig, amely az Arnon határvonalánál van, a határ legszélén. Ezt mondta Bálák Bálámnak. Már többször is hivattalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? De Bálám ezt felelte Báláknak. Látod, hogy eljöttem hozzád, de nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amit Isten ad a számba. Ezután továbbment Bálám Bálákkal, és megérkeztek Kirját Hucódba. Ott marhákat és juhokat vágatott Bálák, és küldött belőle Bálámnak és a vezető embereknek is. Reggel aztán magával vitte Bálák Bálámot, fölvezette Baál magaslatára, ahonnan láthatta Izrael népének egy részét. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát és 7 kost. Úgy cselekedett Bálák, ahogyan Bálám meghagyta. Azután Bálák és Bálám bikát és kost áldozott az oltárokon. Majd ezt mondta Bálám Báláknak, állj oda az égő áldozatod mellé, én pedig elmegyek. Talán lesz találkozásom az Úrral, és amit majd láttat velem, azt elmondom neked. És felment a hegytetőre. Isten találkozott Bálámmal, aki ezt mondta neki. 7 oltárt állítottam fel, és bikát meg kost áldoztam mindegyik oltáron. Az Úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és ezt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszatért hozzá, ő még ott állt az égő áldozat mellett, Moáb valamennyi vezető emberével együtt. Bálám pedig példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelet hegyeiről Moáb királya. Jöjj, átkozd meg Jákóbot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogy ronthatnám meg, akit Isten nem ront meg? Hogy kárhoztathatnám, akit az Úr nem kárhoztat? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Ki számolhatja meg Jákobot, száma, mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, s lenne végem olyan, mint az övék. Akkor ezt mondta Bálák Bálámnak. Mit tettél? Elhoztalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad őket. De ő ezt felelte. Nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba. Akkor ezt mondta neki Bálák. Jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod ezt a népet, de csak a szélét láthatod, az egészet nem. Onnan rontsd meg őket. Magával vitte a Cófim mezeire, a Pizga csúcsára. Épített ott 7 oltárt, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Majd ezt mondta Báláknak. Állj ide az égő áldozatod mellé, én pedig amott szeretnék találkozni Istennel. Az Úr találkozott Bálámmal, igéjét adta a szájába, és ezt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és e szerint beszélj. Amikor visszament hozzá, még ott állt az égő áldozata mellett Moab vezető embereivel együtt. Bálák ezt kérdezte tőle. Mit mondott az Úr? Ő pedig példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Hallgass csak rám, Bálák, figyelj ide, Cippor fia! Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, és ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van az Úr, az Istene, királynak szóló újjongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ez a nép, mint nőstény oroszlány kel föl, s mint hím oroszlán emelkedik föl, nem fekszik le, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak. Ha már nem tudod megrontani, legalább ne áld meg. De Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak. Jöjj, elviszlek egy másik helyre, talán jónak látja Isten, hogy onnan rontsd meg Izraelt. Bálák tehát magával vitte Bálámot a Peor csúcsára, amely a síkságra néz. Ott azt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát, meg 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Kedves testvérek, Bálám történetét folytatjuk. És tudjuk, hogy Izrael kijött az egyiptomi fogságból, nagy híre volt ennek, hiszen az akkori szuperhatalomnak számító Egyiptom le kellett, hogy térdepeljen ezelőtt az egyszerű és rabszolga nép előtt. És amikor az ígéret földje felé haladtak, akkor sorra győztek a nép fölött, és látták, megértették, hogy bizony itt Isten cselekszik, és itt az emberi hatalom az egyszerűen túl kevés. Moab is megijedt, és a királyuk Bálák már nem bízott a katonáiban, ezért kérte a szellemi segítséget, és ezért hívatta oda Bálámot, a viszonylag híres prófétát, hogy ő segítsen és átkozza meg ezt a népet. Hallottuk, hogy először nem akart elmenni, mert Isten azt mondta, hogy ne tedd meg, aztán utána mégiscsak elkezdett alkudozni Istennel, és akkor az Úr ráhagyta, úgyhogy elindult. És aztán tegnap este hallottuk, hogy Isten mégsem akarta őt elengedni, 3 ízben is elé állt az ő, illetve az állata elé, a szamara elé, egy angyal kivont karddal, és a szamár mindig kitért az útjából, vagy megállt a 3. alkalommal, és jól meg is verte mind a 3 ízben Bálám a szamarát, és aztán pedig kiderült, hogy valójában, ha az állat meg nem áll, akkor Bálám meghalt volna a maga bűne miatt. Tehát tulajdonképpen ez az állat, ez a szamár megmentette az életét, és cserébe ezért a 3-szori életmentésért verést kapott. Emlékeztetett ez minket az Úr Jézus értünk vállalt szenvedéseire, és arra is, hogy a hívők olykor ugyanígy szenvednek méltatlanul másokért, mások üdvösségéért. Ma azt látjuk, hogy Bálám mégis odaért, mert végül Isten angyal azt mondta, hogy jó, elmehetsz, de csak azt mond, amit az Úr neked kijelent. És amikor megérkezik, Bálák azonnal szemrehányást tesz neki. Hát mit gondolsz? Nem tudlak megfizetni? Hogy gondoltad te, hogy nem jössz? És akkor újra elmondja, hogy értsd meg, emögött Isten van, és azt is meg kell értened, hogy most sem tehetek mást, csak azt mondhatom el, amit Isten nekem mond. Az mindegy, hogy te mire kérsz, meg mire bérelsz fel, nekem csak szigorúan azt szabad elmondanom, amit ő kijelent. Bálák pedig úgy tűnik, ezt elfogadja, de azért az van benne, hogy nekem mindegy, akármire rábólintok, csak jöjjön már az az átok. Felmennek egy hegyre, onnan tekintenek az alant táborozó izraeliekre. Bálám 7 oltárt épített, hiszen úgy tudhatja, hogy hát ezt így kell csinálni, így szakszerű. 7 kost és 7 bikát áldoznak fel rajta. Bálák türelmetlen és várakozik is, és aztán Bálám előrébb megy, és vár. Vár arra, hogy találkozzon Istennel, vár Isten kijelentésére. Nagyon fontos, nagyon pontos a Biblia fordításunk, nagyon jól adja vissza az eredeti szöveget, amikor azt mondja, hogy találkozott valóban Bálám Istennel, az Úr beszélt hozzá, és azt írja az ige, hogy Isten a szájába adta az igéit. És itt szó szerint erről van szó, tényleg, erre teszi a hangsúlyt az eredeti szöveg, hogy beleadta a szájába az igéit. Azt akarja ezzel nekünk elmondani Isten az ő igéjén keresztül, hogy itt végül is elképzelhető, hogyha nagyon-nagyon valami módon erősködik, akkor mondhatott volna mást is, de Isten szó szerint beletöltötte. Ezt kell mondani. Nincs mese, ez van rád bízva. Ez azért is fontos, mert hogyha Isten így tud cselekedni egy ilyen, hát azért viszonylag az rajzolódik ki előttünk, viszonylag azért egy hitvány ember volt ez a Bálám. Hogyha egy ilyennel így tud kommunikálni Isten, akkor mennyivel inkább így tud az övéivel, a hívőkkel. És emlékezhetünk arra, hogy az Úr Jézus mondja a tanítványainak, hogy lesznek majd idők, amikor titeket vallatni fognak, meg bántani fognak, gyalázni fognak az én nevemért, de ne idegeskedjetek, ne aggódjatok, hanem a kellő időben majd mindig a lélek megadja nektek, hogy mit kell mondanatok. Meg fogja adni, amit nektek szólni kell abban a pillanatban. És egészen fantasztikus azt látni például, amikor Péter apostolt börtönbe zárják. Emlékszünk erre a történetre minden bizonnyal az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy börtönben van Péter, a gyülekezet imádkozik érte, böjtöl, és aztán Isten meghallgatja az imádságot, küldi az angyalt. Mit csinál ekkor Péter a börtönben? Alszik. Fantasztikus. Tehát ott van a börtönben, közel sem olyan körülmények között, mint amiben ma vannak az elítéltek, és még az sem biztos, hogy most ő végül is milyen büntetést fog majd kapni, esetleg nem fogják-e kivégezni, vagy valami, és ő alszik. Annyira megszégyenítő számomra ez az óriási hit, meg bizalom az Úrban. Nem azon gondolkozik, hogy fú, mit fogok mondani, ha kihallgatnak, meg hogy is kéne védekezni, hanem alszik. Ó, de nagy dolog. És tényleg nagyon jó ezt megtapasztalni, amikor az ember azt átéli, ami itt le van írva az igében. Az én életemben is volt néhány ilyen alkalom, amikor kifejezetten ezt éreztem, és ezt tapasztaltam meg. Olyan nagyon kritikus volt a helyzet, és Isten olyan bölcsétett, hogy az hihetetlen. Olyan bölcsen tudtam szólni, hogy az akkor először teljesen kilátástalannak tűnő konfliktus egy pillanat alatt megoldódott, de úgy, hogy mindenki megnyugodott, mindenki barátsággal állt fel, hihetetlen volt. Én magam csodálkoztam, hogy tudom, hogy mit mondtam, de mégis az, amiket elmondtam, az annyira fantasztikus erővel hatott, hogy az igazából nem emberi volt. Az nem az én agyszüleményem. Azt nem én préseltem ki magamból. Nem arról van szó, hogy legyünk politikusok, bölcsen, olyat mondjunk, ami mindenkinek megfelelő, jaj, nehogy megsértődjön valaki, hanem azt tudtam mondani, ami Istentől való. Mint az Úr Jézus, amikor meg akarják fogni, és azt mondják, hogy szabad-e adót fizetnünk a császárnak, a rómaiaknak. Na most erre mit lehet mondani? És Jézus azt mondja, hozzatok ide egy adópénzt. És amikor azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, ami az Isteni, nincs mit mondani rá. És sok ilyen esetet látunk a Szentírásban, amikor olyat mond az Úr Jézus, hogy egyszerűen meg se fordulna a fejünkbe. Na ez az, amikor Istentől jön az üzenet, amikor így tud használni, és ez nagyon jó dolog, bár minél többet át tudnám én is élni. Így visszatért Bálám Bálákhoz, és ránézett az alant elterülő izraeli táborra. Több százezren voltak. Egyben nem is lehetett látni ezt az egész tábort, onnan a hegycsúcsról annyira sokan voltak, de a nagyobb részét igen. És ott volt a sok nép, a katonák, a gyerekek, a nők, és középen ott volt a szent sátor. És biztos, hogy egy fantasztikus látvány lehetett. Egy lenyűgöző látvány lehetett. Magasból ugye az embereket picikének lehet látni, ott mozognak, nyüzsögnek. Mindenképpen valami békességet és méltóságot lehetett onnan felülről érezni. A 12 törzs sátrai is ott vannak felállítva. És Bálám beszélni kezdett, és elmondta Isten szavait, üzenetét, amelyet ez a látvány meg is erősített. Sőt, a látvány helyébe, amit látott, egyre inkább látomás keveredett. Egyre inkább egy látomás jelent meg Bálám előtt, és így beszélt arról, hogy milyen lesz Izrael. Elmondja Bálám, hogy nem mondhat rontást arra a népre, amelyet Isten megáld. És hangsúlyos a proféciában az, amiről volt korábban is szó ezen a bűnbánati héten, hogy e nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Nagyon fontos volt Izrael számára Istentől, Isten akarata, hogy ne vegyüljenek, ne keveredjenek pogány népekkel, mert Isten választotta ők. Azonban mindig nagy volt erre a kísértésük. Ki is nyilvánították ezt, őszintén el is mondták, amikor például királyt akartak választani. Azt mondták, azért akarunk királyt, mert pontosan olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Ez a vágyunk, hogy hasonlítsunk, mert nem akarunk kilógni a sorból. Tudjuk, hogy úrunk azt mondtad, hogy mi mindig különbözni fogunk, de mi nem akarunk különbözni. Nem akarunk kilógni a sorból. Mi is azt akarjuk, hogy legyen dicsőséges királyunk, akire felnézünk, akire büszkék lehetünk, aki lóval jár. Beszéltünk róla, hogy mit jelentett Izraelben a ló. Nekünk erre van szükségünk. És nem is annyira könnyű a különbözés, de Isten népének minden időben igaz jellemzője ez, hogy különbözik. Hát ha nem különbözik, akkor mitől Isten népe? És nagy kísértés ez ma is nekünk, a keresztényeknek, legyünk olyanok, mint mások. De mi Isten akaratához kell, hogy igazodjunk mindig és mindenben. Nem mindig örömteli dolog kilógni a sorból, és különösen is meg tudják ezt szenvedni, például a keresztény családban felnövő gyerekek. Meg tudják ezt szenvedni, hiszen ha az a gyerek úgy nő fel, akkor ott van egyfajta rend. Ami valószínűleg a családok többségében nincs jelen, vagy más a rend, vagy éppen a rendetlenség, a káosz uralkodik, és a gyerek is azt érzi, hogy én különbözök. De ha a család valóban teljesen az Úrra bízza az életét, akkor a gyermekek nem csak a különbözés hátrányát érzik meg, hanem annak az áldásait is. És lehet, hogy most még lázadnak, mert hát a gyerekeknek ez majdnem hogy a dolguk. De azért, ha hiteles volt az az élet, akkor amikor felnőnek, hálásak lesznek, hogy bennünket nem engedtek a szüleink is. Nagyon jó, hogy nem engedtek. Én sok mindent el tudnék mondani, hogy milyen jó, hogy ebbe vagy abba nem engedtek bele, hogy szigorúan fogtak. Aztán mennyire átjárhatja ott abban a pillanatban Bálámot Isten szeretete, annak a hatalma, ha azt mondja, hogy bárcsak ezek közé tartoznék én is, bárcsak velük halhatnék meg. olyan furcsa ez a kijelentés. Hát meg se fordulna a fejembe, látok egy népet, és azt mondanám róluk, hogy bárcsak velük halhatnék meg. De ez azt jelenti, hogy tényleg, amit ő ott lát, az olyan vonzó a számára, hogy azt mondja, hogy annyira szeretnék közéjük tartozni, egy életemben, sőt, még halálomban is ott legyek közöttük, és ott legyek velük. És azt gondolom, hogy ott kezdődik a hiteles keresztény élet, ahol az életünket látva mások számára megfogalmazódik, hogy bárcsak én is úgy élhetnék, mint ők. Na, ott kezdődik a hiteles keresztény élet. Amíg ez nem tud megvalósulni, addig a bizonságtétel is sokszor inkább beszéd. De mikor az életté válik, akkor mások elkezdenek irigykedni. De szépen élnek. De jó nekik. Ugyanakkor felvetődik a kérdés. Miért nem élt akkor így Bálám? Ha azt mondja, hogy olyan jó ezeknek az izraelieknek, hogy olyan szép az életük, hogy nekik fantasztikus az Isten uralma alatt lenni, akkor miért nem választotta ezt? Ugyanis, ha hazamegyünk, érdemes végigolvasni Bálám történetét, bár nem árulok el vele talán titkot, ha azt mondom, hogy holnap délelőtt is ezt folytatjuk, ha Isten megtartja életünket, de a 25. fejezetet is, ha elkezdjük elolvasni, akkor kiderül belőle majd, hogy bizony Bálám micsoda aljasságot művelt Izraellel szemben, és ezért őt meg is ölték végül. 24 000 zsidó embernek a halálát okozta az, amit Bálám művelt, ami tanácsot adott Moáb királyának, Báláknak. Hát ha ő neki ránézve erre a népre ilyen fantasztikus érzése volt, akkor miért nem állt be közéjük? Miért nem mondta azt, hogy szervusz Bálák, hagyjál nekem békét, nekem ezek között van kedv. Van az életem célja, hogy itt éljek. Lemehetett volna, legfeljebb elűzik a zsidók, biztos nem ölték volna meg. De na, elbírom képzelni, hogy megtűrték volna maguk mellett. Kedves testvérek, azt gondolom, azért nem tette ezt meg Bálám, mint amiért nagyon sokan ma is ugyanígy nem teszik meg. Lehet, hogy vonzó az élet, az az élet, amit mi élünk, és mégsem döntenek. Mégsem döntenek. Mert a sátán fogságában vannak, és nem találkoztak a szabadítóval. Nagyon sok fiatallal, életem folyamán nagyon sok fiatallal, ilyen tinédzserekkel találkoztam már, akik nem is feltétlenül nekem mondták, voltak, akik nekem is mondták, de sokakat hallottam. Mondjuk az utcán, itt a sétáló utcán is járkálva, hogy ugye diákok sokat sétálnak, és lehet látni néha, előfordul, hogy idős, tényleg idős házaspár, kézen fogva, vagy egymásba karolva sétálnak. Sokszor olyanok, itt köztünk is vannak, nem akarok neveket mondani, olyanok is vannak, akik egymást szó szerint támogatják, mint két bicebóca. De annyira lehet rajtuk látni, hogy hihetetlenül összetartoznak. Hogy szó szerint egyé lettek. És amikor ilyeneket lehet látni az utcán, akkor észre szoktam venni, majd figyeljék meg a testvérek, észre szoktam venni, hogy fiatalok, nem tömegesen, de hallom, amikor azt mondják néha, hogy jaj, de szépek, jaj, de aranyosak, de jó nekik. Meg olyat is hallok, hogy én is így szeretnék majd megöregedni. Tehát látják, tudják, hogy ez jó, hogy így kellene élni, hogy ennek van értelme, és mégis egy hét múlva már megint egy másikkal bújik ágyba. Így van? Tudja, hogy mi a jó. Vágyik is rá. Azt mondja, ezt szeretném. Mert akivel most együtt vagyok, azt tudom, hogy egy hét múlva majd egy másikkal fog együtt lenni. Engem majd dob, vagy én dobom őt. És ez meddig fog így menni? És tudja, hogy ez igazából az életnek ez nem lehet célja. Hogy most azonnal éljem ki magam, meg élvezzem ki az életet. Tudja, hogy ennél sokkal jobb az, amit ott lát maga előtt, és mégsem teszi. Pedig őszinte a vágya. Krisztus nélkül Nem is tudunk dönteni. Azt mondja az ige, hogy arra, hogy akarjam a jót, van hatalmam, hogy tegyem, már nincs. Még ez is az Isten kegyelmétől függ, hogy én ezt meg tudom-e cselekedni. Hát minden esetre nagyon jó lenne, hogyha olyan lenne az életünk, minél többször, hogy amikor látnak bennünket, akkor azt mondják, hogy de jó lenne így élni. Hogy legyenek ilyen irigyeink, az a mi felelősségünk. Hogy aztán majd mások így élnek-e, az már az övék. Az majd az ő felelősségük lesz. De hogy vonzó legyen a mi hitéletünk, az a mi felelősségünk. Bálák nagyon ideges lett, amikor Bálám megáldotta Izraelt. Azt mondta, menjenek el egy másik helyre, onnan kevesebbet lehet látni a népből, talán nem nyűgözi majd le annyira a látvány, s végre sikerül megátkozni Izraelt. Ugyanígy megépítik a hét oltárt, jönnek az áldozatok, de megint Isten a szájába adja Bálámnak az igéit. A következő áldásban azt mondja Bálám többek között, hogy nem lát bajt Jákobban. Nem lát bajt Jákobban. Milyen fantasztikus, ezt Isten üzeni rajta keresztül. Pedig ha olvassuk az igét, azt látjuk, hogy folyamatos a lázadozás. Folyamatos a kötekvés, folyamatos az ellenségeskedés a zsidók részéről. Állandóan veszekednek, nyavajognak, elégedetlenkednek Istennel szemben. Az Úr meg mégis azt mondja, nem látok bennük bajt. Megint lehetne mondani, micsoda következetlenség. De hát úgy van ez, hogy akiket Isten a kegyelmébe vett, azoknak elveti vétkeit, és tisztának látja őket. Éppen így van üdvösségük a Krisztusban hívőknek. Ők magukról, mi magunk is, nagyon sok rosszat el tudnánk mondani. Könyveket tudnék megtölteni azzal, ami bűnöket én elkövettem. És Isten mégis azt fogja mondani az utolsó ítéletkor, amikor eljön a számonkérés ideje, hogy nem látok bajt benned. És ez nem miattam van, hanem azért, mert olyannyira végtelenül szeret az Isten, hogy az ő fiát értünk adta. Krisztus áldozatára tekint az Isten, és nem lát bennünket vétkesnek. De ez csak a Krisztusban hívőkre igaz. És végül azt is mondja, hogy nem fog a varázslás Jákobban, sem az igézet Izraelem. Ez is egy csodálatos tapasztalat. Az átkozódás, a szitkozódás a hívő ember számára rosszul esik. Mindenkinek rosszul esik, ha szidják az anyját, a lemek felmenőit, meg ilyenek, már pedig előfordul, hogy a keresztjénekkel ezt megteszik. De mégis annyira jó, hogy azon túl, hogy rosszul esik, semmi más nem ér el velünk vagy rajtunk. Lepereg. Hát mi történhet velünk? Az átok rajtunk nem fog. És nem azért nem fog, mert olyan jól ki vagyunk gyúrva, olyan terminátorok vagyunk, sérthetetlenek, hanem azért, mert bennünket az Úr hatalma őriz. Mi vagy ki árthatna nekünk? Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? Egyik legfontosabb reformációi ige. Rajtunk már nincs hatalma a sátánnak. Olyan, mint az a kutya, amelyik nagyon ugat, lehet, hogy még harap is, de olyat nem képes már belénk harapni, hogy nagy kár tudna okozni. Lehet, hogy fog fájni a lábunk, lehet, hogy el kell menni az orvoshoz, lehet, hogy majd kell ápolni több héten keresztül, de hogy bele nem halunk, az biztos. Erre már nincs hatalma. Tegnap a keresztkérdések alkalmon itt a bűnbánati Isten tisztelet után éppen ez volt az egyik téma, hogy Isten ígéretei igazak-e ma is. Megpróbáltunk néhány ígéretet sorra venni, és annyira jó látni, hogy a Bibliában hihetetlen sok ígérete van Istennek, és ezek mi ránk is igazak. Itt is, a mai igében látjuk. Hát ezek több mint 3000 éves ígék. Úgy tűnik, hogy ott egy konkrét helyzetben, egy konkrét népre igazak. És mégis látjuk, hogy nem. Ez nekünk is igaz. Itt ebben az esztendőben és ebben a templomban nekünk is igaz az Isten ígérete. Bele lehet ezekbe kapaszkodni. A kérdés sokkal inkább az, hogy bele is kapaszkodunk-e. Bálám tudott mindent, látott mindent a látomásokban, a kijelentésekben, és végül mégis Istennel szembeszállt. És aztán meg is ölték. Minket senki sem bánthat, nem is ölhet meg, legalábbis, ha az életünk Krisztusé. És nem vesztesek, hanem győztesek leszünk. Adjon az Úr így győzedelmes életet. Amen. Urunk, köszönjük neked ezt a történetet, amelyen keresztül napok óta tanítasz bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy megint láthatjuk egy ilyen régi, ószövetségi ige, ószövetségi történet, az nagyon is mai, és nagyon is nekünk szól. Kérünk téged, Urunk, hogy mindazt, amit eddig hallottunk, hadd tudjuk jól a szívünkbe vésni, az elménkbe rejteni, és hadd tudjunk ezekbe belekapaszkodni. Szeretnénk ráállni a te ígéreteidre, és ezekben bízva élni minden napjainkat. Segíts nekünk, Urunk, hogy a szemeinkkel, a testi szemeinkkel láthatón túl a lelki szemeinkkel tudjunk tájékozódni ebben a világban. Könyörülj rajtunk, Urunk, és újítsd meg a te kegyelmedet rajtunk. Imádkozunk így ezért az éjszakáért, készíts bennünket az Úr asztalához. Szeretnénk, Urunk, mint a te néped megjelenni majd itt, és úgy akarunk leborulni előtted, hálát adni a te szeretetedért. Imádkozunk, Urunk, segíts abban, hogy az a gyülekezet, amely ezen a helyen fundamentumot vetett, az hadd lehessen egy olyan közösségé, amelynek a tagjait látva akár a hétköznapokban is, az embereknek vágy alakul ki a szívükben, hogy így akarnak élni. Segíts bennünket, Urunk, így hiteles életre, és add nekünk, hogy így lehessünk igaz bizonságtévőid, sokkal inkább tettekkel, melyek alátámasztják szavainkat. Amen.